Sziasztok, ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód a II. Világháború végét beharangozó tettről szól, illetve a tudomány és az összeesküvés elméletek összecsapásáról. 1945. április 29. Berlin, a Führer bunkere. Nem akarok az ellenség kezébe kerülni sem élve, sem holtan. A halálom után a testemet égessék el, és maradjon örökre felfedezetlen. Megkezdődtek a végső előkészületek. Hitler a titkárnőjének, Traudl Jungénak politikai és magánvégrendeletét diktálta le. Junge így idézte fel érzéseit közvetlenül a diktálás előtt. Most végre eljön az, amire napok óta vártunk. A magyarázat a történtekre. Egy beismerés, sőt, a bűnösség elismerése. Talán egyfajta igazolás. A harmadik birodalom utolsó dokumentumában ott kell lenni az igazságnak, amelyet olyas valaki mond el, akinek már nincs vesztenivalója. De a titkárnőnek csalódnia kellett, ahogy írja. A Führer apatikusan, szinte gépiesen mondja ki a nyilatkozatokat, fröcsögi a vádakat és követeléseket, amelyeket én, a német nép és az egész világ ismert. A két végrendelet valójában alig tartalmazott többet, mint minden gyűlöletének összefoglalóját, és a valóságtól teljesen elszakadt világképét. Halála előtt Hitler legalizálta kapcsolatát Eva Braunnal. Valószínűleg Eva nyomására, az ő erőfeszítései nyomán jött ez a házasság létre. Hitler küldött egy utolsó rádióüzenetet a Wehrmacht vezetőségének, a Berlintől délre fekvő főhadiszállásra, amelyet már réges-régen körülzártak. Ismét érdeklődött, hogy mikor érkeznek meg a felmentő csapatok. Wilhelm Keitel tábornagy azt válaszolta, hogy a helyzet javulása már nem várható. A vörös hadsereg már csak mintegy 100 méterre volt a Reichskanzlertől délre. Hitler értesült arról, hogy a pozíciót még legfeljebb egy, talán 2 napig lehet tartani. A Führer 1945. április 30-án délután 3 órára tűzte ki halálának időpontját. Éfával visszavonult a bunker lakásuk aprócska kis nappaliába, és bezárta az acélajtót. Előtte azonban a diktátor még elbúcsúzott a környezetétől, és utasításokat adott személyes inasának, hogy mi történjen a holttestekkel. Az 50 millió ember életébe került háború végén Hitler legnagyobb aggodalma az volt, hogy, idézem, a teste a vörös hadsereg kezébe kerülhet, és aztán majd kiállítják, mint egy panoptikumban. Legközelebbi, elkötelezett hívei végrehajtották főnökük utolsó parancsát. A döntő percekre eltorlaszolták a bunker kis nappaliának ajtaját. Egy idő után megérezték a lőpor szagát. A tömör falakon és a zárt acélajtókon keresztül nem lehetett a pisztolylövést hallani a bunkerben. Nem sokkal délután 4 óra előtt az inas és a személyes SS adjutáns Otto Günsche beléptek a diktátor halálkamrájába. Mindkét holttestet a kanapén találták meg, de később mindketten másképp emlékeztek arra, hogy milyen pozícióban. Ők ketten tehát fogták a holttesteket, kivitték a Führer bunkerből a kerti kijáraton keresztül, és egy gödörbe, egy bombatölcsérbe helyezték őket. A holttesteket leöntötték benzinnel, majd meggyújtották. Egy SS őr figyelte, mi történik, leszaladt a bunkerbe és jelentette a többieknek, a főnök lángokban áll. Temetés 10-szer. Öngyilkossága után Hitler teste sok éves odüsszeljára indult, amiben a Vörös Hadsereg, a SMERS és a KGB is részt vett. A Führer elrendelte, hogy a földi maradványait el kell hambasztani. Még holtan sem akarta, hogy ellenfele József Stalin kezébe kerüljön. Az elhunyt Hitlert és feleségét így hát benzinnel leöntötték és felgyújtották. Több mint 2 órán át égett a 2 holttest folyamatos gránáttűz alatt. A Wehrmacht és a Vörös Hadsereg közötti front, ahogy mondtam, alig 100 méterre volt a bunkertől. A háború utolsó napjaiban azonban Berlinben egy kicsit nehéz volt tüzelő anyagot találni a holttestek elégetéséhez. Hitler sofőrje csak úgy kb. 180 liter benzin tudott beszerezni, így Hitlerék teste, bár kívülről erősen megfeketedett, de belső szerveik és csontjaik épen maradtak. Épek, ahogy ezt a törvényszéki szakzsargonban használják. 1945. április 30-án délután 7:30 körül került sor Hitler első temetésére. A maradványokat kivették a bombatölcsérből, ahol elhamvasztani próbálták őket, fadeszkákra rakták, és a közelben, alig 1 méter mélyen eltemették. A gödröt Hitler személyes testőrségének 2 embere ásta. Stalint másnap reggel 5 órakor ébresztették Moszkvában. Két tábornok jelentette, hogy Hitler meghalt. Erre Stalin állítólag azt mondta, idézem, szóval megtette a szemétláda. Kár, hogy nem tudtuk élve elkapni. És hirtelen még fontosabb lett, hogy a holttestet megszerezzék. Négy nappal később, 1945. május 4-én a 3. szovjet rohamhadsereg katonái találtak a birodalmi kancellária kertjében egy szinte felismerhetetlenségig megégett két holttestet, egy férfit és egy nőt. Mivel azonban a katonák úgy tudták, hogy Hitler holttestét már megtalálták, ami csak egy pletyka volt, a maradványokat pokrócba csomagolták és ugyanott újra eltemették. Ez volt Hitlerék első exhumálása és második temetése. Azonban már másnap reggel a SMERSH kémelhárítás több embere újra kiásta a holttesteket, ez volt a második exhumálás. A pokrózba csomagolt emberi maradványokat egy lőszeres ládába helyezték, és egy közeli tábori kórházba vitték. Az ottani patológiai intézetben Hitler holttestét úgymond jégre tették. A II. Világháború utolsó napján a Vörös Hadsereg főpatológusa és több más szakértő bontolta fel a holttesteket, mert Stalin megbízható azonosítást akart. Az állkapcsot eltávolították, és bizonyítékként Moszkvába küldték. A katonák a holttest többi részét a kórház területén temették el. Ez volt a harmadik temetés. Még májusban azonban bizonyítékot találtak arra, hogy valaki ásott a temetés helyén. Hogy Hitler földi maradványait keresték-e vagy sem, az továbbra is nyitott kérdés maradt, de egy állítólagos náci kincsről is szóltak a pletykák. Ezért a katonák újra exhumálták a holttesteket, és a finovi szovjet helyőrség területére vitték. A harmadik exhumálást azonban azonnal követte a negyedik, mert tanúnak kellett volna megnéznia és azonosítani a holttesteket. Aztán június 3-án egy moszkvai tábornok akarta látni Hitler holttestét, amelyet immár ötödszörre exhumáltak. Az újratemetése azonban nem Finovban, hanem Rátonov külterületén egy erdőben került sor. A síra fenyőfákat ültettek álcázásként. Miközben Stalin továbbra is homályban tartotta partnereit a Führer hollétéről, az FBI szintén keresni kezdte. A holttestet júliusban ásták ki hatodszorra, ezúttal Stendalba vitték, és ott ismét egy erdőben temették el. Ez volt a hetedik temetés. Decemberben a holttesteket ismét exhumálták, és Magdeburgba vitték. Ennek oka az lehetett, hogy egy szovjet tábornok meg akarta akadályozni az újabb szakértői vizsgálatot, mert nem akart elfogadni semmilyen bizonyítékot arra az állításra, hogy Hitler idézőjelben bátran lelőtte magát, ahelyett, hogy idézőjelben gyáván mérget vett volna be. Hitler holttestét Magdeburgban újra temették, majd 1946. januárjában újra kiásták, hogy újra megvizsgálják. Ezt követően a Vörös Hadsereg katonái egy magdeburgi katonai telepen temették el a maradványokat, és a sírt aszfaltozták. Ez volt a 9. temetés. De nem az utolsó, mert 1970 elején világossá vált. A magdeburgi helyőrséget ki kell üríteni, és a területet át kell adni az NDK-nak. De Hitler maradványait nem. Maga Juri Andropov, a KGB akkori igazgatója írta ezt március 13-án Brezsnyevnek, a kommunista párt akkori vezetőjének. Idézem. Tekintettel a területen folyó esetleges építkezésekre és egyéb földmunkákra, amelyek a sírok felfedezéséhez vezethetnek, célszerűnek tartom a maradványok összeszedését és égetéssel történő végleges megsemmisítését. Ezt a feladatot a KGB egy különleges munkacsoportjának kellett végrehajtania, természetesen szigorúan konspiratív módon. A küldetés a Mítosz kódnevet kapta. 1970. április 5-én tehát egy sátor védelme alatt 5 KGB tiszt exhumált néhány lőszeres ládát, amelyekben Adolf és Eva Hitler és néhány náci, akik követték őket a halálba, maradványai voltak. A jelentésben többek között ez állt. Koponyák, csontok, boldák, csigolyák, stb. Dobozokban ezek elrohadtak. A hullák keveredtek a földdel, a bomlás nagymértékű. A csontvász maradványokon kívül néhány aranyfogat is találtak. A maradványokat egy terepjáróval a Magdeburgtól 11 kilométerre levő sőnöbökbe szállították. A laktanya előtt egy halotti mágiát raktak, a maradványokat erre helyezték. Benzinnel bőven lelocsolva a csontváz részek azonosíthatatlan maradványokká égtek, amelyeket aztán szénhamuval kevertek, majd összezúztak. Bár az Elba folyó nagyon közel folyik Schönebeckhez, a hamvakat nem itt szórták a vízbe. Ehelyett három katona körülbelül 20 kilométert vezetett Biarritzbe, ettől kisvárostól nyugatra egy híd vezet át az Éle, az Elba kis mellékfolyója felett. Itt a Schweinebrücke, azaz Disznóhíd nevet viselő építménynél dobták a vízbe a Hitler házaspár és a Goebbels család maradványait. Hogy miért pont itt, ezen a hídon? Vajon a vörös hadsereg katonái vagy tisztjük ismerte a szó jelentését, és ezzel az akcióval akarta megvetése utolsó jelét kimutatni? Vagy csak véletlen lett volna? Nem tudhatjuk biztosan. Amit tudunk, az az, hogy az a jelentés, amely még ugyanazon a napon Moszkvában indult, erről egy szót sem tartalmazott. De pontosan hogyan halt meg Adolf és Eva Hitler? Erről tucatnyi különböző beszámoló létezik. Vajon lelőtték egymást? Vagy mindketten mérget vettek be? Hitler szájba, vagy jobb halántékba lőtte magát, Éfa pedig megmérgezte magát? Vagy biztosra mentek ciánnal és fejlővéssel? Mivel a halál és a hamvasztás között nem volt semmiféle vizsgálat, ezekre a kérdésekre nem lehetett pontos választ adni. És igazából talán nem is fontosak, mert csak az számít, hogy Adolf Hitler 1945. április 30-án délután 15 óra 15 és 15 óra 50 között meghalt. Mondjuk mi, akik elfogadják ezt a történelmi tényt. Azonban sokan nem tették ezt, és hamarosan őrültebbnél őrültebb összeesküvés elméletek keltek szárnyra. Nézzünk ezek közül néhányat. A mai napig keringenek olyan elméletek, hogy Hitler megmenekült annak idején. És hogy hogyan sikerült neki, rengeteg elmélet kering az interneten. Én itt most csak ötöt fogok felsorolni, amelyek a legnépszerűbbek közé tartoznak. Az első szerint az igazi Hitler 1945. márciusában távozott Berlinből, a bunkerben egy hasonmása maradt, aki már az 1945. március 20-ai utolsó propaganda fényképeken is szerepel. Ezt azonban számtalan nyilatkozat cáfolja. Egy másik elmélet szerint a Führer állítólag 1945. április végén egy titkos alagúton keresztül a Tempelhof repülőtérre menekült, és onnan repült ki Berlinből. A gond csak az, hogy soha nem volt ilyen alagút. A harmadik, Hitler szökéséről szóló talán legőrültebb elképzelés az, hogy egyáltalán nem is szökött meg. Hogy a Führer a birodalmi kancellária egyik rejtett pincéjében rejtőzött el, és ott túlélte a harmadik birodalom végét és a háború utáni zűrzavar első hónapjait. Hogy később Szaúd-Arábiába menekült, ahol átvette az Izrael elleni harcot. Naja, a birodalmi kancelláriának soha nem voltak titkos pincéi, ráadásul az egész komplexumot többször is alaposan átkutatták. Azonban valóban voltak magasrangú nemzeti szocialisták, akik azért élték túl a II. Világháborút, mert külföldre szöktek. Történelmileg bizonyított tény az is, hogy a háború után a náci rezsim számos vezetője Dél-Amerikába menekült, mégpedig az úgynevezett Rattenlinie, azaz patkányvonalon keresztül a Vatikán segítségével. Adolf Eichmann, akit a holokauszt szervezőjeként ismerünk, és aki a becslések szerint 6 millió ember haláláért felelős, szintén a katolikus egyház segítségével menekült Argentínába, ahol aztán a 60-as évek elejéig élt, majd Izraelbe hurcolták, ahol elítélték és kivégezték. Josef Mengele, a koncentrációs táborok orvosa 1979-ben bekövetkezett haláláig Argentínában, Paraguayban és Brazíliában élt. És ezért bukkant fel Hitlerrel kapcsolatban is Dél-Amerika újra és újra. Egyesek szerint ő is Argentinába menekült. A negyedik elmélet, amelyből több variáció is létezik, egy titkos antarktiszi bázisról szól, ahol Hitler, felesége Eva és más náci meredéket találtak volna, egy erődöt a jégben. Ebben az elméletben is van egy szikrányi igazság. 1938-ban egy német hajó a lehető legszigorúbb titoktartás mellett expedícióra indult az Antarktiszra. A legénység feladata az volt, hogy feltérképezzen és birtokba vegyen egy földrészt a kontinens még kiépítetlen részén. Akkoriban ezt a földdarabot Neuschwabenlandnak keresztelték el. Amikor 1945. augusztusában egy német tenger alattjáró kötött ki Argentinában, a spekulációk ismét szárnyra kaptak. Vajon igaz volt-e a legénység története, hogy a szövetségesek elől menekültek? Vagy esetleg az U-977-es egy titkos jégerődben Neuschwabenlandban tette ki Adolf Hitlert és Eva Braunt? Megindultak a találgatások. Vajon az 1938-39-es német expedíció már elővigyázatosságból bázist létesített volna a déli sarkon? Nem. Ez az expedíció elsősorban bálnavadászati célokat szolgált. A német birodalomnak az 1930-as években az Antarktisz iránti érdeklődése elsősorban gazdasági jellegű volt. A bálnavadász flotta kiépítését mindenekelőtt a zsírhiány tervezett megszüntetése indokolta. És végül az ötödik elmélet, ami szerintem az egyik legmeredekebb tézis, mégpedig az, hogy a déli sarkon nyílik a föld belseje, ahol virágzó tájak ideális náci rejtek helyet kínálnak. Egyes összesküvés hívők úgy vélik, hogy a nácik a mai napig a föld belsejében élnek, és az UFO technológiának köszönhetően időnként felszállnak a Reichsflugscheibén. A Reichsflugscheibe egy fiktív, csészeaj alakú repülő és űrjármű, amelyet állítólag a Nemzeti Szocialista Német Birodalomban építettek és teszteltek. Talán mondanom sem kell, hogy erre se történelmi, se technikai bizonyítékok nem léteznek. Oké, ennyi az összeesküvés elméletekről, de most nézzük, mik a tények, és hogy mit lehet tudni a Führer haláláról és maradványairól, és a férgek uráról, aki elsőként vizsgálhatta meg a földi maradványokat, többek között a KGB-nél. 2001. novemberében a National Geographic felkérte és elkísérte a világhírű, kölni bűnügyi biológus dr. Mark Benekét egy rendkívüli moszkvai kutatóútra. Benéke úti célja többek között a KGB titkos archívuma volt. Ott ugyanis ő lesz az első nyugati tudós, aki megvizsgálja Adolf Hitler maradványait. Az orosz titkosszolgálat évtizedekig lakat alatt tartotta a Führer berlini bunkeréből származó koponyadarabot és állkapocs darabokat. Felmerült a kérdés. A csontok valóban Hitlertől származtak? Benéke vizsgálatai kisebb tudományos szenzációt keltettek. De ki is valójában dr. Mark Benéke? Szerintem kevés ember létezik, aki ennyire sokoldalú és borzasztóan színes egyéniség lenne. Mark Benéke bűnügyi biológus 1970-ben született Rosenheimben. Biológiát, zoológiát és pszichológiát tanult Kölnben, majd New Yorkban dolgozott az Igazságügyi Orvostani Intézetben. Imáron több mint 20 éve dolgozik nemzetközi szinten a törvényszéki kutatás területén. Mark, akinek a német médiák a Der Herr der Maden, azaz a férgek ura nevet adták, a törvényszégi entomológia szakértője, aki többek között a holttesteken talált rovarok segítségével határozza meg a halál idejét, helyét, illetve a halál külső körülményeit. Ez a tudományág különböző módszerek, például a DNS típus meghatározás, a genetikai ujjlenyomat és a holttesteken található rovarok, az elkövető nyomok és a tetthelyeken talált leletek vizsgálata segítségével szolgáltat nyomokat a bűnügyi nyomozáshoz. Talán nem meglepő, de természetesen kedvenc legye is van. Idézem. A tavaszi bársonlegyet gyönyörűnek találom. Szép fekete bundája van. A fémes légyfélék is gyönyörűek. Az asszisztensem egy kék dongólegyet tetováltatott magára, a Kaliforrát. Mark, lelkes állatvédő, vegán és, ahogy mondtam, a rovarok szerelmese. Mi csak vendégek vagyunk a rovarok világában, és én vagyok az egyik tolmácsuk. Benékét világszerte szakértőként tartják számon, akit nehéz ügyekhez hívnak. Előadásokat tart egyetemeken, a rendőrségnek, és tanácsokat ad többek között az FBI-nak is. Irodája Kölnben van, de világszerte dolgozik. Ezen kívül számos tudományos cikket, különböző szakkönyveket, valamint gyerekkönyveket is publikál. Mark Benéke egy igazi munkamániás. Nagy kedvencem, és azt hiszem minden könyvét olvastam. A tudományos podcastját pedig minden héten hallgatom. Mark több mint 150 tetoválással borított külseje éppen annyira felejthetetlen, mint az a hihetetlen mély tudása és elhivatottsága, ami azonnal magával ragad, ha megszólal. A tetoválás iránti szenvedély egyébként nem hagyható figyelmen kívül. Ő a ProTattoo Egyesület elnöke, sőt, tetoválásai megtekinthetők egy múzeumban is, egy interaktív projekt keretén belül. Ha érdekel, az epizód leírásában posztoltam a linket. Ezzel kapcsolatban idézek tőle. Néha azt veszem észre, hogy gyanakodva figyelnek a bioboltban vagy a drogériában, hogy nem lopok-e. Az embereknek néha kétségeik merülnek fel a megjelenésemmel kapcsolatban, mert erősen tetovált vagyok. Mindazonáltal többek között a rendőrségnek és az FBI-nak is dolgozom. Én vagyok az egyetlen államilag kinevezett bűnügyi biológus Németországban. Mark vicces, mindenkit tegezd, és könnyed, laza beszédmódja van, és iszonyatosan gyorsan beszél. Ha egyszer igazán belelendül, akkor gyorsan kiderül, hogy ki is ő valójában az egész popstár arculat mögött. Egy lelkes tudós, aki szenvedélyesen rajong a munkájáért. Soha nem megy szabadságra. A munkája, a szenvedélye és a hobbija, amiben elég feltöltődést talál. Ezen kívül az erdélyi Dracula Társaság elnöke. Másik kedvenc kutatási területe a vámpirizmussal való foglalkozást, különösen a félreértelmezett bomlási jelek. Béneke a vámpír szubkultúra kutatója, saját magát résztvevő megfigyelőnek tekinti. Mark felesége csepp férjét egy sötét kis üvegcsében a nyakában hordozza. Szintén tagja az Ig Nobel-díjat odaítélő bizottságnak, amelyet 1991 óta évente ítélnek oda egészen különös kutatási projektek számára. Az Ig Nobel angol szó, amelyet talán méltatlan, szégyenletes vagy alantasként lehetne fordítani. Az Ig Nobel-díj, amelyet néha anti-Nobel-díjnak is neveznek, egy szatirikus díj, amelyel olyan tudományos eredményeket díjaznak, amelyek először megnevettetik, majd elgondolkodtatják az embereket. De Mark évekig szerepelt a Medical Detectives, azaz az Orvosi Nyomozók című tévésorozatban is, továbbá vendégszerkesztője a Forensic Science International című folyóiratnak is. Bevallottan szkeptikus és tagja a GVUP, a Társaság a Paratudományok Tudományos Vizsgálata Tanácsának, amelynek folyóiratában olyan témákról írt cikkeket, mint például a spontán égés, a vércsodák vagy a vámpírok. De emellett tagja a Kölni Donald Kacsa Kutatók Egyesületének, több punk zenekarban is játszott, és például indult a kölni polgármester választáson is. Mark ez a színes egyéniség és elhivatott tudós vizsgálhatta meg a Führer bunkerből származó csontokat először nyugati tudósként és német állampolgárként. Nézzük, hogyan történt. Amikor a 2000-es évek elején a National Geographic TV felhívta, és Hitler koponyája után érdeklődött, Mark nem gondolt semmi különösre. 3 hónappal később azonban már Moszkvában ült, és alig hitte el, amit látott. Erre így emlékszik vissza. Amikor a National Geographic Channel felhívott és felkérte az állítólag a világ leghíresebb törvényszéki biológusát, ami a szerkesztőségem állítása határozottan nem az enyém, hogy vegyen részt egy Adolf Hitler maradványait vizsgáló kutatásban, kocka módon azt gondoltam, hogy ez csak egy elméleti vállalkozás, és igent mondtam. Mint sok más, jóval a II. Világháború után Németországban született ember, én is nagyrészt úgy tekintettem Hitlerre, mint egy nagyon gonosz, rendkívül kegyetlen tréfára az emberiséggel szemben. Soha nem gondoltam Hitlerre úgy, mint egy valóságos, fizikailag jelenlevő személyre. És így szó szerint belebotlottam egy igen bizarr törvényszéki vizsgálatba. Mivel a maradványokról nem léteztek nagy felbontású színes fényképek, a National Geographic Channel megvesztegetett néhány embert, hogy bejuthassak az archívumokba, és kapcsolatot vett fel azzal a még néhány élő szemtanúval is, akik 1945. április 30, azaz Hitler öngyilkossága, és május 8, azaz a II. Világháború utolsó napja közötti eseményeknek a szemtanúi voltak, hogy beszélgethessek velük. A moszkvai körút célja az volt, hogy olyan dolgokat gyűjtsenek össze, amelyeket még soha egyetlen kutató sem vizsgálhatott meg ennyire részletesen. A Führer bunker udvaráról származó koponyadarabon kívül mindenekelőtt Hitler állítólagos fogai vártak vizsgálatra. De számos más használati tárgyat is megvizsgálhatott. Egyfajta méregtelenítő dobozt, Goebbels és Hitler pisztolyait, a kanapé háttámláját, amelyen Hitlerek meghaltak, és a Führer bunker néhány emberének kézzel írt eredeti emlékiratait. Mindez azonban több intézetben volt szétszórva. Mark kollégái, akik hozzáférhettek a bizonyítékokhoz, gyakran csak régi fekete-fehér fotókat nézhettek meg, vagy fényképezőgép nélkül vethettek egy gyors pillantást a tárgyakra. Én itt most csak 3 tárgy vizsgálatáról fogok szót ejteni. A koponya. Az első intézet, amit meglátogatott, az állami levéltár volt, amely nem csak vastag porréteggel volt borítva, hanem elhanyagolt ózsdi kartondobozokkal és telitömött fiókokkal is. Amikor a levéltáros nő kinyitotta Hitler koponya darabkáját tartalmazó dobozt, Mark majdnem hangosan felnevetett. A koponya darab, amely állítólag a Führer fejéből származott, egy régi floppy diszkes dobozban feküdt néhány réteg papírzsebkendőn. Az egészet egy ezüst színű műanyag zárral zárták, amit még egy gyerek is fel tudott volna törni. A történelem szele egy kicsit sem fújt, ahogy Mark megjegyezte, és nem csak a bizarr csomagolás és a centiméteres por miatt. A levéltáros nő arról számolt be, hogy ez a kis doboz, amelyet a KGB egy nap az állami levéltárba hozott, először évekre eltűnt a polcok mélyén, majd valamikor, takarítás közben újra előkerült. Mindenki legnagyobb meglepetésére egy koponya darabot és egy cetlit találtak benne. Ez utóbbi leszögezte, hogy mi is van benne. Egy darab Hitlerből. Ez a történet azért is furcsa, mert a szovjet államban tilos volt kiszivárogtatni, hogy Hitler meghalt. Az egykori katonai hírszerzés tolmácsa, aki Hitler megtalálását telefonon továbbította Sztálin titkárának, azzal magyarázta ezt a szándékos dezinformációt, hogy hidegháború volt, és a feljegyzések szerint maga Sztálin terjesztette azokat a pletykákat, hogy Hitler talán tengeralattjáróval Argentína, Skandinávia vagy Japán felé indult volna. De vissza a KGB-hez. Miért szállítaná bárki is Hitler koponyájának egy darabkáját az állami archívumba? Miért tenne mellé egy cetlit, ráadásul miért írná a doboz oldalára, hogy mítosz, hadművelet? Szándékosan akart valaki kiszivárogtatni olyan információkat, amelyeket hivatalosan még nem szabadott? Az első dolog, amit Mark a koponyán észrevett, az a valóban jól felismerhető 0,5 centis kimeneti nyílás volt. Amikor egy lövedéket kilőnek, a csontban szinte mindig kialakul egy tölcsér, a külső oldalon, azon az oldalon, ahol a lövedék kilép. Itt nem volt mit vitatni, ezt az embert szinte biztosan lelőtték. A kérdés csak az volt, hogy ez a személy Hitler volt-e. Mark összegezte azt a kevés információt, ami a rendelkezésére állt. Itt volt egy megégett koponyadarab. A széleinél, eredetileg a hő miatt, kis részek töredeztek le. Hitler holttestét elégették. Oké, passzol. A töredék két darabból áll, amelyet belülről egyfajta gyurmával ragasztottak össze. Ezek a koponyarészek azok a koponyarészek voltak, amelyek az állami levéltár egyik régi fotóján is láthatóak. Így ez is passzolt. Az összeragasztott koponyadarab egy abszurd floppy diszkes dobozban feküdt, és boldog-boldogtalan évtizedeken keresztül puszta kézzel nyúlhatott hozzá. Vizsgálata alapján arra következtetése jutott Mark, hogy a rajta levő lyuk kimeneti nyílás, a szög megfelel egy szájba lövésnek, az átmérője pedig a használt kalibernek. Tehát, ha a koponyacsont Hitleré, akkor tulajdonképpen minden világos. De az a kérdés, hogy a koponya egy olyan személyhez tartozik-e, aki Hitlerhez hasonlóan 56 éves volt halálakor, máig vitatott kérdés. Bénéke egy antropológussal és egy igazságügyi patológussal együtt megvizsgálta a koponya varratok összenövéseit, amelyekből következtetni lehet a korra. Az igazságügyi csontszakértő Marilyn London, akinek megmutatta a varratokat erősen kinagyított képeken, azt mondta, hogy a varratok egy idősebb ember varrataira hasonlítanak. Egyetértettek abban, hogy első ránézése a koponya egy idősebb emberé volt. Hitler Parkinson kórja és amfetaminnal való visszaélése okozhatta, hogy gyorsabban vagy fizikailag másképp öregedett. A Führer nagy mennyiségben fogyasztott olyan stimulánsokat, amelyeket ma crystal meth, illegális drogként ismerünk. Akkoriban pervitin volt a neve. Hogy a Parkinson kórban is szenvedett, és rendszeresen többféle anyagot, köztük az erős fájdalomcsillapítót, az oikadalt is beadatott magának, hogy fitten tartsa magát. Házi orvosa különféle serkentő tablettákkal és vitamin injekciókkal látta el. Az oikodalt egyébként kokainnal és pervitinnel keverték a német katonai laboratóriumokban, és a katonák használták, különösen a Luftwaffe-nál, amikor a kitartásra feltétlenül szükség volt. De vissza a koponyához. Nick Bellantoni, egy amerikai antropológus, 2009-ben egy órán át vizsgálhatta a koponya töredéket, majd a zsebében egy mintával hazarepült. A koponyából még soha senki nem vett ki csontlisztet steril fúróval jó törvényszéki laboratóriumi körülmények között. Bellantoni sem fúrt, hanem a megégett koponya egy darabjából vett vattapamacsokkal mintát. Az elemzésének az eredménye az, hogy Hitler állítólagos koponyája egy női. Mivel Eva Hitler 33 évesen halt meg, és teste Hitler mellett volt, ez lehetett az ő koponyája. Vagy lehet, hogy egy teljesen más személyről van szó, talán egy szovjet hamisítványról, mondja Bellantoni. Mark azonban nagyon valószínűleg tartja azt, hogy az amerikai kolléga az orosz levéltáros nő DNS-ét vizsgálta, ahol az operatőrök felvehetik Goebbels egyenruháját, és a levéltárosok is bárki, aki csak akarja, kesztyű nélkül érinthetik meg a földi maradványokat, ott a kutatóknak különös óvatossággal kellene eljárniuk. Fogalk a KGB-nél. Amikor Mark megérkezett a mai FSB, a régi KGB archívumába, A titkosszolgálat emberei szinte szertartásosan nyitották ki a régi bőröndöket, amelyek Hitler fogorvosának feljegyzéseit, a Führer bunkeréből származó fényképeket, írott dokumentumokat, és annak a kanapénak a darabjait tartalmazták, amelyen állítólag az öngyilkosság történt. A Führer iratai és maradványai évtizedekig az archív leghátsó részében hevertek három régi utazó ládában. Moszkvában már senkit sem érdekeltek. Az ügynökök mindent szépen előkészítettek. Miközben az operatőr, Goebbels egyenruhájába öltözve, emlékképeket készített az otthoniaknak, Mark megnézte a már kikészített fogakat, amelyeket egyébként egy szivaros dobozban tároltak. Egy holttest azonosításához tökéletes a fogazat, különösen ha az olyan lepusztult, mint Hitleré. Az elkapott csontokat súlyos paradontózis pusztította, csak 4 metszőfog maradt meg épségben. A fogak szánalmas állapotban voltak, de ez nem a raktározásnak volt köszönhető, hanem annak, hogy Hitler fogai csúnyán tönkrementek. A fogak többsége fém szerkezetből állt, amelyek akkoriban ugyan jó minőségűek voltak, de a mai mércével mérve ügyetlennek tűnnek. Csoda, hogy Hitler nem sejpített, mert az egyik híd olyan masszív volt, hogy inkább hasonlított egy vasúti hídra, mint a szájsebészet remek művére. Pedig az egész egy kivételesen jó fogorvos, Hugo Blaschke szolid munkája volt, akinek a páciensei között volt a pokoli trió Hitler, Himmler és Goebbels. Hitler holttestének tényleges azonosítása tehát katasztrofálisan rossz fogain keresztül történt. Ez nem volt különösebben nehéz, egyrészt, mert a Führer fogászati állapota ismert volt, másrészt pedig a brit archívumok mélyéről előkerült egy, az 1944-es merénylet után készült röntgenfelvétel is. Ezen a röntgenfelvételeken jól látható, jól felismerhető az igen masszív, jól fennmaradt fémhíd. Egyébként egy merénylet kísérlet után Hitler fejfájásra panaszkodott, ezért készültek a röntgenfelvételek. Egyébként Hitler ellen legalább 39 merényletet szerveztek meg, amelyeket dokumentumokkal lehet alátámasztani. A felvételek valószínűleg a Führer bunkerben végzett kutató akcióból származnak, Hitler személyi orvosának, Theo Morellnek az irodájából, amely közvetlenül Eva Braun és Adolf Hitler szobája mellett volt. Az 1990-es években Michel Perrier, egy lausanne-i egyetemi fogorvos, aki az igazságügyi fogászatban mélyreható ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, egy eredeti módszerrel állt elő. Leni Riefenstahl propaganda filmjeit filmtekercseiről másolt le képeket, amelyeken Hitler grimaszol, vicsorít és a fogait mutatja beszéd közben. Ezeken jól láthatók, mint a frontfogak masszív paradontózisa, mint kise oldalt a fogászati munkák fémes vízfénye. Ezzel a vizsgálattal, valamint Hitler fogorvosának, Blaschkénak és más tanúknak a jelentéseivel és a röntgenfelvételekkel egyértelműen bizonyítható, hogy a kis szivaros dobozban levő fogak valóban a Führeréi. A részletek mindegyeznek. Amit Benecke látott, az nem csak bizonyítéka volt a diktátor legendásan rossz leheletének. Számára nem kétséges, hogy az FSB-nél levő fogak Hitler fogai. Tehát, mondja, ha még mindig járkál valahol, akkor azt felső és alsó állkapcsa nélkül teszi. És végül a kanapé. A kanapé, amelyen a holttesteket megtalálták, szintén vizsgálatra került. A háttámlája és a szövet mintája megegyezett a régi vizsgálati iratokban és a fotókon szereplő kanapéval. Ez a Führer bunkerben volt, abban a szobában, ahol Hitlerék öngyilkosok lettek. A kanapé maradványain talált vérnyomok elemzése alátámasztotta a fejlővés elméletét. Benecke megvizsgálta az egyes vércseppek röppájáját, hogy tisztázza, milyen szögben léptek ki a sebből. A lefolyás nyomok, tehát ahogy a vér lefolyt a kanapén, egyértelműek voltak. A lefolyó vér mennyisége és a repülési ívek azt mutatják, hogy az öngyilkosnak a szájába kellett lőnie magát, mondja Benecke. Ám a nyomok sajnos nagyon halványak voltak, és a vér gyors teszt már nem mutatott ki sajnos semmit. A szovjetek tehát kezdetektől fogva tudták, hogy kinek a holttestét ásták ki. De miért titkolták el? Vajon Sztálin így akart további fasizmus ellenes kampányokra ösztönözni? Hivatalosan csak 18 évvel a háború vége után és 10 évvel Sztálin halála után ismerte el először egy orosz tisztviselő a nyugat előtt, hogy a Szovjetunió is halottnak tekintette Hitlert. A zűrzavar azonban folytatódott. Lev Bezmenszky, orosz történész, megállapította, hogy Hitler ciánkapszulával mérgezte meg magát. De ez is teljesen a Szovjetunió szellemében fogalmazódott meg. mert Besmenszky könyvében a ciánkális tézis egy fentről jövő parancs volt. A történész ezt többször is elismerte, Marknak is, akivel személyesen is beszélt. Az orosz 1968-ban írt könyvet Berlin Vörös Hadsereg általi elfoglalásáról, amelyben azt állította, hogy Hitler elszenesedett holttestének keserű mandulaszaga volt. Besmenszky bevallotta, hogy a KGB annak idején csak egy feltétellel engedte megírni a könyvet, ha abban a méregelméletet képviseli. Mark Bénike számára a beszélgetések, akták és visszaemlékezések összegzéséből egyértelmű, hogy Hitler megmérgezte és lelőtte magát. Egy ilyen furcsa kettős öngyilkosság technikailag minden gond nélkül lehetséges, mivel a cián csak úgy fél perc múlva vagy mennyiségtől függően még később vezet halálhoz. Így van elég idő, hogy meghúzzuk egy pisztoly ravaszát. Tulajdonképpen Hitlerék biztosak lehettek abban, hogy a méreg hatni fog, mert nem sokkal korábban kipróbálták a hatást Hitler imádott német juhászán, Blondin és a fián, Wolfon. Mindkét állat elpusztult. És így született meg a döntés, hogy csak a méreg plusz lövés kombinációja vezetne a kívánt biztos és gyors halához. És végül álljon itt egy utolsó őrült érdekesség Hitler felmenőiről. 2010-ben két tudós nagy erőfeszítéssel és némi trükkel megszerezte Hitler rokonainak DNS-ét. Analizálták és megkaptak néhány érdekes információt, amely az etnikai származásra vonatkozik. A DNS-e az úgynevezett E1B1B haplócsoportot tartalmazta, ami Nyugat-Európában ritka. Leggyakrabban az etiópok, szomáliaiak, Eritrea lakói, az észak-afrikai berberek, arabok körében fordul elő. Ez ott annyira gyakori, hogy ezekre az emberekre jellemző genetikai tulajdonságnak tekintik. De a marokkói, spanyolországi és portugáliai szefárd zsidók körében is gyakrabban és rendszeresebben fordul elő ez a DNS tulajdonság, mint Európa többi részén. A haplócsoport a Közel-Keleten is igen gyakori, ahonnan a Balkánon keresztül terjedt el Európába. Ez pedig nem jelent más, mint hogy a Hitlerek családjának távoli, de mégis egyértelmű észak-afrikai vagy közel-keleti gyökerei vannak. És ez, tekintettel a nácik akkori és mai habzó gyűlöletére más népek, fajok, bőrszínek és általában minden számukra idegen dolog ellen, igazán groteszk. És ennyi volt az a tágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm a sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is. Maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.